Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök az Önindító magazint hallják, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Velem szemben egy fiatal ember ül, aki sok tekintetben itt Halason felhívta magára a figyelmet, hiszen bibós volt egykor, remekül táncolt, versenytáncos volt, országos díjakat nyert, és a diák önkormányzatiságban is elég előkelő szerepet töltött be. Ercsi Dániel a vendégem, akit már hallhattak korábban, de rengeteg minden történt vele azóta, mióta elkészült az az interjú, amit legutoljára hallhattak vele. Szia Dani, nagyon nagy tiszteltel köszöntelek itt a rádióban, örülök, hogy itt vagy Halason, és látlak téged.
Szia Isti, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Na mesélj egy kicsit, hát ott tartottunk meg, hogy bibó, pályaválasztás, egyetem, fölvettek simán, fölvettek természetesen. Most meg már ott tartunk itt 2024 év elején, az első hónapjaiban az esztendőnek, hogy 3,5 éven túl vagy már. Mesélj egy kicsit az egyetemi létedről, mennyire szoktál már bele, egyáltalán aki nem emlékszik rá, hova jársz, milyen szakra, hogyan vannak a dolgaid?
Az ELTE társadalomtudományi karára járok, ott nemzetközi tanulmányokat hallgatok angol nyelven. Most végeztem a 3. fél évemen. Ez a szak összesen 6 fél éves, viszont van lehetőség, hogy 5 fél év alatt befejezze az ember. Én jelenleg ezt tervezem, és nagyon úgy állok, hogy sikerülni is fog. Ami azt jelenti, hogy a következő fél évemben már szakdolgozati témát, illetve konzulenst kell választanom, és jövő év ilyenkorra pedig már a záróvizsgámat fogom tenni.
De tudatos vagy, és tudsz előre persze pontosan, de hát ez nem volt ez ilyen egyszerű. Hogyan élted bele magad az egyetemi létbe? Mikor tanultad meg, hogy neked ez gyorsabban is megy? Miért pont az angol nyelvű oktatási formát választottad? És mesélj egy kicsit, milyen pedagógusok, milyen oktatók, milyen tantárgyaid vannak, mi az, ami előre visz téged az életben?
Igazából, hogy miért angol nyelven, eredetileg nem azon terveztem. Paporcsia tanárnő volt, aki leginkább ösztönzött arra, hogy menni fog, és hogy ne féljek ettől. Amit utólag nagyon köszönök neki, mert egyébként tényleg nagyon jó angol nyelven tanulni, sőt, igazából írott-íratlan szabály, de mégis angol nyelven többet fog érni a diploma, mint a magyar nyelvű. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy miért ezt a szakot választottam, mert mindig is nemzetközi közösséggel szerettem volna foglalkozni, diplomácia a fő életcélom és az irányvonalam, reméljük ez előbb-utóbb össze is fog jönni. Tantárgyak tekintetében pedig leginkább akadémiai irányba megyünk el az ELTE-n, tehát nem a gyakorlata fontos, hanem az elméletek, ami szerintem az elején alapozásnak egy rendkívül jó.
Dani, össze tudod hasonlítani, hiszen ilyen hasonló tanulmányok vannak más egyetemeken is. Azt hiszem, az NKM van valami hasonló. Miért pont az ELTE? Tudom, hogy az ELTE az mindenkinek a szíves ücske, és hogyha egy egyetemet kell megjelölni Magyarországon, az a legtöbb embernek az ELTE jut eszébe. Neked is?
Igen, nagyon vívottam én is pont az NKE között, és örülök, hogy felhoztad példának, mert az NKE egy érdekes példája annak, hogy az inkább egy gyakorlati szerű oktatás, és ott tényleg a diplomáciára készítenek fel az embert. Még itt az ELTE-n az elméleti része, a teóriák a fontosak. Meg nyilván az ELTE-nek a neve azért még mindig nemzetközi közösségben egy nívósabb, mint az NKE-nek. Ki tudja, lehet ez idővel meg fog változni.
Hát most az STE is felkerült a porondra, ugye Karikó Katalin révén, hogy megismerte az egész világ a Nobel-díj kapcsán, tehát az ELTE is nagyon-nagyon neves és nívós egyetem. Dani, mesélj egy kicsit a tanulmányaidról, milyen tantárgyak voltak, melyek voltak az alapozó tantárgyak, hogyan ment a dolog, mennyire volt könnyű vagy nehéz az angol nyelven elsajátítani, hiszen van olyan sok tantárgyat meséltél korábban nekem erről, hogy hát nekem magyarul is fogos lenne.
Igen, alapozó tantárgyak voltak a jogi ismeretek, nemzetközi jogi ismeret, vagy alkotmányosságba való bevezetés, ezen kívül még a teóriákba, tehát a különböző, mint liberalizmus, szocializmus, konstruktivizmus is például egy ilyen teória, ezekbe való elmélyülés, ezen felül most az előző fél évben már volt társadalomstatisztikám is, illetve különböző régióknak a tanulmányai, mint például Ázsia tanulmányok, Afrika és Közel-Kelet tanulmányok.
Nem lehet egyszerű, mondjuk a Közel-Kelet most főleg ez a téma, ez örületes lehet, és ha nem vagy aktuálisan szinte napra kész, akkor ebben nagyon el lehet maradni, úgyhogy otthon kell lenni ebben a témában, és mondjuk azt gondolom, hogy akkor neked az angol nyelvű híradásokat is rendszeresen nyomon kell követni.
Pontosan, folyamatosan kell követnünk a CNN, BBC és egyéb nagy külföldi angol nyelvű hírportáloknak a híreit. Nyilván más nyelvű hírportálokat is érdemes követni, csak azt nehezebben fogja megérteni az ember, hiába fordítozza le. És egy kis kitekintés erre a közel-keletes tanulmányos szemináriumra. Nagyon izgalmas volt, mert szeptember elején, amikor felvettük a tantárgyainkat, már akkor ki volt tűzve, ugye, hogy az óra témája az Izrael-Palesztin konfliktus lesz, és az elején ez egy nagyon unalmas óra volt, hogy az őszintét megvalljam, a történettől, tehát hogy honnan alakult ki ez az egész konfliktus, hogyan zajlott idáig, és ugye októberben megtörtént az a szerencsétlenség, ami megtörtént, és onnantól kezdve sokkal izgalmasabb lett az óra, akkor már tényleg az aktualitásokról tudtunk beszélni, volt egyébként, hogy vitába keveredtünk a szaktársakkal, vagy akár éppen a professzorral, és így kicsit gyorsabbá tette a folyamatokat, és ami még kifejezetten egy ékes pontja volt ennek a szemináriumnak, hogy azzal kellett zárni, hogy egy békekonferenciát kellett leszimulálni, és egyességre kellett jutni, ha tudtunk, akkor tudtunk, ha nem pedig, akkor nem.
Dani, ez engem nagyon érdekel. Te milyen álláspontra jutottál? Beleástad magad a történetiségbe? Hát ez sok száz vagy ezer éves történet, ez a konfliktus tulajdonképpen ott a Közel-Keleten. Ugye 48-ban jött létre Izrael. Már akkor is nagyon sokan vitatták ennek a létrejöttét. Te hogyan látod ezt a helyzetet? És mondtad a békekonferenciát. Mi a megoldás?
Nálunk nagyon érdekes volt, mert nyilván kellett képviselni egy karaktert is, de mégis a saját véleményünket fejthettük ki. Nálunk sikerült egyébként békeegyességre jutni szerencsére, egy két államos megoldásban sikerült megállapodnunk, tehát külön egy önálló Izraellel és egy önálló Palesztinával. Külön meghúztuk a határokat, hogy mind a két félnek megfelelő lehessen. A jogokat is elbíráltuk, hogy akkor kinek milyen jogai lehetnek, ha az egyik nemzetiség a másik országának a határain belül marad. Nyilván a legnagyobb kérdés az a főváros, illetve Jeruzsálemnek a témája volt, de ott is sikerült egyességre jutni. Igazából az is el lett felezve, az a főváros, ugyanúgy, mint például nyilván nem hivatalosan, de Nikózia, Ciprusnak a fővárosa is, ugye van török része, illetve van a görög része.
Hát, Dani, nem tudom. Én szkeptikus vagyok az ügyet, illetően nektek sikerült megoldani hipotetikusan ezt a dolgot, sajnos csak elméletben, de lehet, hogy fölkérnek benneteket valami béke misszióra, hogy közvetítsetek. Szerintem nagyon-nagyon bonyolult ez a helyzet, és nagyon sokan nem is értik, ezért fontos ezt neked is megtanulni, ezt a dolgot. Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Ercsi Dániel, az ELTE egyetemi hallgatója, ízzigvéri kiskunhalasi fiatalember, itt élt évtizedekig, majdnem két évtizedekig, de most már a kötelesség, a tanulmányok, az előmenetel a fővároshoz köti, utána meg kinyílik neki a nagyvilág. Mindjárt folytatjuk Danival a beszélgetést, de most egy kicsit megszakítjuk ezt.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem Ercsi Dániel, az ELTE hallgatója, másodéves hallgatója, aki már a harmadik fél évet is elkoptatta, kiválóan teljesítette ezt a fél évet is, remekül megy, úgyhogy még rövidíti is a tanulmányokat, ami most már tarsolyban van, a 6 fél évet, 5 fél év alatt fogja elvégezni, és aki ismeri Danit és az elképzeléseit, az akaratait, a szorgalmát és a hozzáállását, biztosak lehetünk benne, hogy 2 fél év múlva beszélgetünk arról, hogy a diploma a tarsolyban van. Dani, mesélj egy kicsit arról, hogy ez a fél éved milyen volt, mennyiben volt más. Beszéltünk itt az előbb a közel-keleti témáról, tehát aktuál politikát is szóba hoztad, amit szerintem nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Ezen kívül mi volt még az, ami ebben a fél évben meghatározta a tanulmányaidat, és beszélj egy kicsit a vizsgai időszakról is természetesen.
Másik 2 tantárgy igazából, ami meghatározta azt a fél évet, az egyik az Ázsia tanulmányok voltak, mivel Ázsia az nekem valamiért mindig is a szívem csücske volt, és úgy néz ki, hogy az is fog maradni, azt választottam egy főkutatási területemnek is. Ez a szeminárium egy inkább átfogóbb képet adott egész Ázsiáról, tehát ott nem egy fókuszú volt, hogy egy kifejezett témára kellett rákoncentrálni, hanem egész Ázsiát így megpróbáltuk megismerni, hol mik a problémák, mik a jellegzetességek. A végén kellett egyébként kiválasztani egy témát, ami jobban érdekel minket, és arról írni egy minimum 5 oldalas beadandót, nyilván ezt is angol nyelven. A másik tantárgy Amerika tanulmányok voltak, az leginkább azért, mert Latin Amerikával mindenki úgy képbe van, hogy hol helyezkedik el, mik a jellegzetességek, és ez a szeminárium arra fókuszált, hogy ott milyen politikai folyamatok játszottak le, leginkább a diktatúráknak az idején, és hogy akkor milyen kegyetlenségek történtek, és például, hogy árnyvonalakban az Amerikai Egyesült Államoknak milyen köze volt hozzá, ami számomra egyébként nem is tudom, hogy fogalmazzak, felháborító, de egybe csalódást keltő is volt, hogy mik történhettek meg abban az időben Latin Amerikában.
Mind a kettő téma érdekel engem, és gondolom a hallgatókat is. Ázsia, mire fókuszáltál Ázsiában? Hiszen hát egy óriási kontinens, a legnagyobb népességszámmal, a népsűrűséggel, különleges kultúrákkal, Japánnal, Kínával, Indiával, és még a kis tigrisekről nem is beszéltünk.
Így van, kettő témára fókuszáltam rá. Az első, amiből előadást kellett tartanom, tehát prezentációt, az Amerikának a Észak-Korea ellenes politikája volt, leginkább ott is az atomfegyverkezéssel kapcsolatban, amiből pedig a beadandómat írtam, és beleástam magamat személyes okokból is, de leginkább azért, mert érdekelt, az a Fülöp-szigeteknek volt a kérdésköre, és ott is leginkább az amerikai katonai bázisoknak a jelenléte is, hogy ez honnan indult, hova tart, miért pont így.
Fülöp-szigeteket emelted ki, hát ez egy óriási belső konfliktusokkal telített szigetcsoportról van, szóval nem tudom hány ezer szigetből áll, rengeteg népcsoporttal, nyelvjárással, stb. Mit lehet ott tenni egyáltalán az Amerikai Egyesült Államoknak? Jó, hát tudom, minden országnak a politikájában, gazdaságában Amerika beleszól így vagy úgy, közvetve vagy közvetlenül, de hát ebben mi az, amilyen állásfoglalásra jutottál, vagy inkább kérdéseket tettél fel?
Nyilvánvaló, a Fülöp-szigetek az Amerikai Egyesült Államoknak az egyik legnagyobb szövetségese Ázsiában, leginkább a dél-kínai tenger miatt, ami ugye konfliktusokat szül az egész régióban, és Amerika ezzel próbálja egyensúlyozni, hogy ott van az ő jelenléte, Kínát igazából sakkban tartani, hogy ne merjen semmit se lépni. Ezen felül egyébként Fülöp-szigetek azok régen a gyarmata volt, úgymond az Egyesült Államoknak, és innen maradt ez a hegemoniális rend.
Tulajdonképpen teljesen igazad van, és most már én azt gondolom ezekben az országokban, és Dél-Amerikát is emlegetted, hogy jó, most már nincs gyarmatbirodalom, de a látens közvetett vagy közvetlen irányítás ott van, hiszen a diktatúrákat is emlegetted, hiszen hát valamennyien tudjuk, és gondolom belástad magad, hogy jó néhány diktátornak a hatalomra jutását és a megtartását Egyesült Államok támogatta így vagy úgy.
Így van, és ha már visszatérünk Latin-Amerikába, ne beszéljünk a Condor, Operation Condorról sem, ami ugye arról szólt Latin-Amerikában, hogy az összes baloldali érzelmű embert, illetve párt szimpatizáns felkeressék, és valamilyen úton, módon elhallgattassák, esetleg eltüntettessék, és ugye beszélhetnénk például a nagymamák mozgalmáról is, ugye Argentínában, jól emlékszem, ahol ugye a nagymamák kimentek a főtérre, a Plaza de Mayo-ra tüntetni, azért, mert hogy hova tűntek az unokáink, illetve a gyermekeink.
És ha végig gondolod, hogy mi az Egyesült Államoknak a szlogenje, vagy a szabadság, hogy egyenlők vagyunk, és mindenki kifejtheti az álláspontját, a véleményét, és mindentől, a származástól, a nemtől függetlenül haladhat, akkor ez egy eszméletlen nagy paradoxon.
Igen. És ez felháborító is szerintem, és ez nagyon jól csinálja az Amerikai Egyesült Államok a PR-ját, a brandingjét, az ország brandingjét tulajdonképpen, és amióta elkezdtem az egyetemet, azóta jöttem rá, hogy Amerika nem biztos olyan jó dolog, mint ahogy mi azt gondoljuk, és ahogy az el van nekünk adva, és nem azt mondom, hogy teljesen Amerika ellenes vagyok, mert nyilvánvalóan nem, vannak jó dolgai, pozitív aspektusai, de erre jó az egyetem, és nem csak az ELTE, bárhol máshol, hogy a kritikus gondolkodásmódot élénkíti az emberben.
Ez a legfontosabb, azt gondolom, és ez mindenképpen kinyitja számodra is a nagyvilágot. Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, Ercsi Dániel egyetemi hallgató, a vendégem az ELTE hallgatója, aki a harmadik fél évet is túl teljesítette, nagyon jól teljesítette, kiválóan teljesítette. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most mi elmenjünk egy kicsit pihenni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Önindító magazint hallják. Ercsi Dániel a vendégem, aki egy különleges tanulmányt folytat. Angol nyelven az ELTE-n valószínűleg valahol külhomban fog tevékenykedni néhány esztendő múlva. Legalábbis ez a terv, hiszen olyan irányban tanul. Tényleg, Dani, mi is leszel? Vagy mi szeretnél lenni, ha végzel? Oké, kapsz egy diplomát két fél év múlva. Mire jogosít ez? Merre mehetsz? Merre akarsz menni? Hiszen ez is fontos.
Amerre szeretnénk menni, az mindenféleképpen diplomáciai irány. Nagykövetségen szeretnék elhelyezkedni, vagy ugye a külügyminisztériumban. Elsősorban diplomataként, nyilván idővel megvászva a ranglétrát. Nagykövet szeretnénk majd lenni. Előtte pedig egy mesterképzés mindenféleképpen muszáj lesz. Elsősorban egyébként sokáig Hollandia volt az eszembe, mert ott a mesterképzések csak egyévesek, de mostanság elkezdtem kacsintani Ausztria irányában is, leginkább azért, mert akárhogy is nézzük, Ausztria, illetve Bécs az mondhatni a diplomácia egyik kulcsfontosságú helyének, annak kialakulásában, ugye a protokollok és egyéb etiketteknek a lefixálásában Bécs egy igen fontos helyszín volt, így arról gondolkodtam, hogy ha ott megtalálok egy jó egyetemet, akkor esetleg onnan elsajátítani a diplomáciának a gyakorlati fortéjait is.
Oké, ez mind rendben van, mind a kettőt támogatnám én, hogyha én lennék, aki beleszólhat az ügyeidbe. Ausztria egy fantasztikus ország, igazad van, és közel van Magyarországhoz, azért tegyük hozzá. Egy 3 óra alatt akár hazaérhetsz, akár Kiskunhalasra is, de fővároshoz talán még közelebb. De hát Hollandiát se felejtsd el, szerintem az is egy fantasztikus ország tanulmányi tekintetben, és az emberek szellemisége okán szerintem ott is rengeteget lehetne okulni. Ha lehetne, én megosztanám a tanulmányiamat és egy fél évet itt, mint az Erasmus program keretében, itt is ott is, de ezt majd eldöntöd. De diplomáciai dolog, amit mondtál, tehát a vágyak azok ritkán találkoznak a realitásokkal, mert megmondják azt, hogy hova kéne menni, hova lesz hely. Tehát azért szerintem, amelyet, hogy kihívás ez, azért vannak itt kötelességek is.
De ettől szép az élet, és mindig ott kell lenni a reménynek, hogy de ez igenis össze fog jönni, és bízunk benne, és hogyha most nem jött össze, akkor nem kell aggódni, hanem úgy kell felfogni, hogy Isten máshogy akarja a dolgainkat, hogy ezt például nem nekünk szánta. Ki tudja, lehet, hogy utána ott történik valami baj. És mindig csak bízni kell és imádkozni azért, hogy az, amit tényleg nagyon szeretnénk, az össze fog jönni, és én úgy érzem, hogy ez tényleg sikerülni is fog. Én céltudatosan vágyok felé, nyilvánvalóan nem csak a vágyódás van ott, illetve a hit, hanem azért dolgozni is kell hozzá keményen, ez tanulmányaimban is, illetve nyilván kapcsolatépítés szempontjából is rendkívül fontos.
Dani, nagykövet szeretnél lenni? Oké, egy csomó mindent meg fogsz tanulni. Már most megtanultál csomó mindent. De egy csomó minden más is kell ahhoz, hogy valaki nagykövet legyen. A kapcsolatrendszertől kezdve a felépítettség, ismerni az adott országnak a körülményeit, kapcsolatot tartani a többi diplomáciai testülettel, tehát tulajdonképpen a te olvasatodban egy nagykövetnek mi a feladata, és te hogyan állsz ebben?
Elsősorban szerintem, és nyilván most aki egy nagykövet vagy politikai szférában van, az megkérdőjelezni, amit én most mondani fogok, elsősorban szerintem az emberek képviselete, a saját nemzetnek a képviselete, és másodszorban a nemzetnek a politikai képviselete. Nyilván definíció szerint ez nem így van, hanem a nagykövet az adott kormánynak a képviselete, nem pedig az adott nemzetnek. Ez sajnálatos, hogy így van, de szerintem még mindig a legfontosabb az emberek képviselete, és az emberek jólétéért való, nevezzük küzdelemnek például, különböző kulturális programokkal, hogy tényleg ott a diaszpórát úgymond össze lehessen tartani, és hogy tényleg egy erős magyar közösség alakulhasson ki az adott országban, és nyilván ezután jönnek az egyéb dolgok, hogy különböző kereskedelmi szerződések alakuljanak ki, vagy nem muszáj ennek kereskedelminek lenni, hanem például ugyanúgy lehet tudományos, ugyanúgy lehet kulturális, hogy például egy kiállítás cserét megszervezni. Szóval ilyen apróságok.
Dani, ha végig gondolom az eseménysort, akkor rendben van. Mit kell elvégezned? Hova kell jutnod egy szinthez, hogy azt mondják, hogy szóba jövessen a te neved, mint Ercsi Dániel, hogy mondjuk Hollandiában te leszel a magyar nagykövet?
Elsősorban kapcsolatrendszer. Ez az egyik legfontosabb, sajnos nem sajnos ebben a szakmában is. Nyilván pontos az, hogy legyen már előtte valami letéve az asztalra, de az nem nagykövetként lesz nyilvánvalóan, nem is civil emberként, hanem diplomataként kell megmutatni azt az embernek, hogy hajlandó tanulni, hogy képes megjelenni, képes viselkedni, és képes elsajátítani minden fortéját egy nagykövetségnek, beleértve a konzuláris feladatokat, illetve tényleg az egyéb kereskedelmi fortélyokat.
Dani, a csoporttársaid, a szaktársaid, az évfolyamtársaid hasonló pályában gondolkodnak, azért járnak oda, vagy neked ez az elképzelésed, terved, célod, ez különlegesnek számít?
Igazából többen vagyunk, igen, akik diplomácia felé szeretnénk venni az irányt, de tudok olyanokról, akik nem tudták pontosan azt, hogy ez a szak vajon mi lesz. Jónak hangzott, érdekelt őket a nemzetközi közösség, a politika, a diplomácia, és ezért választották ezt a szakot. Van, aki közülük megbánta, elment inkább, van, aki viszont maradt, azt mondta, hogy ugyanúgy végigcsinálja, mert volt olyan professzorunk még az első fél évek során, aki mondta azt, hogy nem kell aggódni, hogyha ez nem az, amit mi vártunk, mert ezzel a végzettsége meg nyilván hozzá egy mesterrel ugyanúgy el lehet kerülni bárhova. Van, aki például banki szférában tudott utána elhelyezkedni. Szóval igazából az a jó ezzel a szakkal, és azért tudom ajánlani bárkinek bátran, hogy tényleg mindenre kapunk rálátást, és a tudásunk az egyre jobban szélesül.
Tulajdonképpen jókor mondtad ezt, hiszen körülbelül néhány hét múlva le kell adni a jelentkezéseket, ugye február közepe tájéken le kell adni a jelentkezéseket, és megfordulhat a fejében valakinek, hogy esetleg ezt a szakot, és itt bátran javaslom Mercse Danit, hogy keresse föl valamilyen formában, hogyha tájékozódni szeretne, hiszen gyakorlati tapasztalatokat tud Dani elmondani. Nekünk is el fogja mondani ezeket a gyakorlati tapasztalatokat, de néhány perc után, hiszen mi most meghallgatunk egy jó kis muzsikát, aztán jövünk vissza a beszélgetéssel.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem Ercse Dániel, az ELTE hallgatója, aki a harmadik fél évet is teljesítette, mégpedig nagyszerűen diplomata szeretne lenni, mégpedig nagykövet Magyarországot képviselve valahol a nagy világban, a Fülöp-szigeteken, vagy Kínában, vagy Ázsiában, valahol, vagy Dél-Amerikában. Hát Alaszkát nem mondanám, de akár az is szóba jött, de ott nagyon hideg van. De ez a vicc volt természetesen, majd az élet hozza ezt az egész dolgot. Dani, te amikor ide jártál a Bibóba, illetve előző iskoláidban, mindig a közösség botorja voltál. Versenytáncos voltál, ott is egy közösségben voltál, egy remek csapattal, tudom, hogy jól érezted magad, mert amikor láttalak, találkoztunk, mindig mosolygós voltál, mindig vidám, beszélgettél az emberekkel. A Bibóban is meghatározó alakja voltál a diákságnak, képviselded őket, nem is akármilyen szinten. Gondolok itt például a pandémiás dologra, hihetetlen teljesítményre voltál képes, bíztattad a tieidet és a társaiddal együtt összefogtatok, és mindent megtettetek annak érdekében, hogy átvészeljek a diákosztály dologot. Ez a fajta tevékenységed a ELTE-n, a fővárosban mennyire realizálódik, mennyire fér bele az idődbe? Egyáltalán van erre fórum?
Persze, ugye ott van a hallgatói önkormányzat, mint erre fórum lehetőség, és előző beszélgetéseink során emlékszem, hogy mondtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy szeretnék tagja lenni, vagy sem, valószínűleg megpróbálom, stb. Ebben a fél évben mentor voltam a külföldi hallgatóknak, akik önköltséges képzésre jöttek az ELTE-re, a mi karunkra. Mentori tevékenységeket láttam el, nyilván a hökön belül. El voltam, jól voltam, belefért az időmbe, és igazából nem olyan rég december vége felé keresett meg az egyik szaktársam, hogy mivel a mi hököseink, akik jelenleg az elnök, stb. Ilyen pozícióban vannak, ők mennek el, kiöregednek, és hogy szeretne akkor felkérni engem, mint a tanulmányi alelnök. Hát ezen rendkívül meglepődtem, mert tervem eszem ágába se volt, hogy én bemenjek a hökbe, pláne ilyen magas pozícióba, mert az az elnök után igazából a többi alelnök az mindegy szinten van. És hogy nem is én jelentkezek, hanem fel vagyok rá kérve, nem is értettem, hogy miért. És ekkor kezdtem el kérdezgetni a szaktársaimat, hogy szerintetek egyébként miért pont én? Meglepődtem egyébként a válaszom, mindenki azt mondta, hogy mert téged annyi mindenki ismer, és hogy tudják, hogy ki vagy, és hogy csak a nevedet kell mondani, és már rögtön tudják, hogy akkor archoz párosítani. Nyilván eleinte elgondolkodtam, hogy most vajon ez egy rossz dolog akarna lenni, vagy pozitív, de ha ilyen pozícióra fel lettem kérve, akkor gondolom, hogy pozitív.
Hát ez mindenképpen persze, hogy pozitív, nem is kérdés, nem is gondolkodtam ezen a dolgon, de jól esett gondolom ez a megerősítés az önbizalmadnak, hogy tudják az Ercse Dani nevet társítani egy szemüveges, mosolygós fiatalemberhez, ez azért fontos dolog. Danikám, mi lesz veled a következő hetekben, hónapokban, fél évben, hiszen hát nagyon céltudatos vagy, úgyhogy lesz feladatod bőven?
Nyilván, következik majd nem sokára a tárgyfelvétel, és bele kell építenem a tárgyfelvételbe már a szakdolgozatíró szemináriumot, mivel mint elhangzott már, hogy hamarosan a befejezésre kerül a sor az egyetem terén, így szakdolgozati témát kell majd választanom áprilisban, illetve konzulenst. Erre kell nagyobb hangsúlyt fektetnem, de nyilván emellett ugyanúgy folytatom a munkát, ahogy eddig is dolgoztam. Van kinézőbe más munkalehetőség, ami most már diplomáciával foglalkozik leginkább. Reménykedek, hogy össze fog jönni, imádkozok érte nap, mint nap, és bízom a jó Istenbe.
Danika, amikor beegyeztettük ezt az időpontot, hogy hogy tudnánk személy szerint így négy szem köz beszélgetni, én kevésbé szeretem ezeket az internetes fórumokat, bocsánat, de hát én jobban szeretek a szemedbe nézni, és a metakommunikációt egy kicsit végigkövetve, hogy... Hogy fér bele, vagy mi fér bele neked fővárosi létedben? Szinte minden oda fog kötni a közeli jövőben, sőt, nemzetközben, amikor elutazol valahova. Kiskunhalas, hogy fér bele?
Kiskunhalas úgy fér bele, hogy mindig úgy tekintek rá, hogy ide pihenni fogok tudni hazajönni. Habár szeretnénk is visszaadni ennek a városnak. Ami leginkább abban tudok közrejátszani, hogy minél többen ismerjék meg. Éppen ezért nem sokára fog jönni, hát külföldi csoport, tulajdonképpen így tudnám megmondani, Fülöp-szigetekiek, illetve magasabb rangú emberek is szintén a Fülöp-szigetekről, hogy körbe mutathassam nekik a várost, nevezetességeit, és ezzel legalább Kiskunhalas hírét valahogy tovább tudjam adni és vinni.
Hát ez fantasztikus elképzelés és terv. Danikám, nagyon-nagyon kívánom, hogy ezek a tervek valósuljanak meg, és azt, hogy így időnként, amikor összefutunk, és jössz Halasra, beszélgessünk egy kicsit, akár mikrofonnal, akár mikrofon nélkül, mert vele tényleg érdemes beszélgetni, és remélem a hallgatóknak is tanulságosak ezek a beszélgetések. Dani, köszönöm szépen, hálás vagyok, hogy befáradtál, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remélem legközelebb is lesz rá lehetőség.
Biztos vagyok benne. Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszonthallásra legközelebb.